Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Híreinkkel egy időben zártak a szavazókörök Magyarországon. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán 17 óráig a szavazásra jogosultak 50,69%-a járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A részvételi adatok megosztása vármegyénként a következő volt: Borsod-Zemplén vármegye 50,38%, 255.879 szavazó, Hajdú-Bihar vármegye 47,61%, 201.423 voksoló, Heves vármegye 51,9%, 122.476 szavazó, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 47,68%, 140.196 szavazó, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 52%, 226.410 voksoló. A szavazólapok feldolgozottságának függvényében várhatóan majd 8 órától kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda a helyi önkormányzati választás eredményeinek közlését, írta az MTI. A szavazatszámláló bizottságok először a polgármester választás szavazólapjait számlálják meg, ezt a képviselőtestületi tagokra leadott voksok követik, majd Budapesten a főpolgármester választás szavazólapjai. Ezután számlálják össze a vármegyei közgyűlésekre leadott szavazatokat, végül az Európai Parlamenti választás szavazólapjai következnek. Az EP választás eredményeinek közlésével az MV-nek azonban meg kell várnia, hogy Olaszországban este 11 órakor befejeződjön a szavazás. Június 9-e történelmi nap, hiszen első alkalommal tartották egy időben az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat hazánkban. Az a legfontosabb, hogy a választópolgárok menjenek el szavazni, mondta a köztársasági elnök az MT-nek még délelőtt, miután Szegeden leadta szavazatát az Európai Uniós és önkormányzati választásokon. Hozzátettem, úgy gondolja, a választásokkal hozzásegítjük a választópolgárokat ahhoz, hogy mindenki ki tudja fejezni akaratát. Sólyog Tamás kiemelte, ha a demokratikus akaratképződés megvalósul ma, akkor itt Magyarországon és az egész Európai Unióban nyugodtak lehetünk. Ez az első olyan európai választás, amikor van egy olyan téma, amely áthúzódik a tagállamok szinte mindegyikén. Mindegyik országban a háborúról szól a kampány, ez most összeurópai kérdés, jelentette ki a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, miután leadta voksait az EP és önkormányzati választáson a főváros 12. kerületében. Újságírói kérdésekre válaszolva Orbán Viktor kifejtette, két lépésben lehet eljutni az ukrajnai békéig. Először ma meg kell nyerni Európában ezt a választást, amelynek eredményét indokolt lesz úgy értelmezni, hogy az emberek véleményt mondhattak a háborúról és a békéről. Ez a munka egyik fele, a másik felét pedig a békét akaró amerikai embereknek kell elvégezniük az ottani elnökválasztáson majd ősszel. Fontos választás a mostani, ma azt mondhatják a magyar emberek, hogy eddig és ne tovább, mondta a Tisza párt alelnöke, európai parlamenti listavezetője újságíróknak, miután leadta szavazatát Budapest 12. kerületében. Hozzátette, új rendszerváltást szeretnének. Magyar Péter azt mondta, olyan eredményre számít, ami talán a Holdról nem fog látszani, de a Karmelita kolostorban bizonyosan az emberek erős jelzést küldenek a hatalomnak. Magyar ellenes telefonos üzenetek miatt tett feljelentést a rendőrségen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a Parciumi Szatmár megyében a romániai helyhatósági és EP választások kapcsán. Turós Lóránc szenátor ismertetése szerint a román nyelvű SMS-t Adrián Kozma, a Szatmár megyei önkormányzat élére, a Nemzeti Liberális Párt színeiben pályázó, a Románok Egyesüléséért Szövetség által is támogatott jelöltje nevével írták alá. Menjetek szavazni, hogy kizárjuk a magyarokat az intézményekből, Szatmárnak egy igazi romára van szüksége, Adrián Kozma áll a román nyelvű telefonos üzenetben. Turós Lóránt hangsúlyozta, a rendőrségi feljelentés csak eszköz, a magyar ellenességre az orvosság, a rengeteg magyar szavazat. Budapesten az előrejelzetteknek megfelelően zajlott le a Duna tegnap délutáni tetőzése, de a vízgyűjtőket újabb csapadék érte, a vízügyeseknek most elsősorban a Rábára kell koncentrálniuk, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. Ma az OVF miskolci munkatársa indultak Körmendre, a budapesti, székesfehérvári és pécsi központú vízügyi igazgatóságoktól pedig hajnalban érnek oda a szakemberek a Rábához. Magyarországon már több mint 1200 kilométeren van árvízi védekezés. Végül az időjárásról. Holnap az erőteljes gomolyfelhő képződés mellett fátyolfelhők, illetve szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést. Többfelé több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban 16-17, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember június 9-ei száma, a tartalomból. Katekumenális felkészítés a házasságra. Beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel és a Kató házaspárral. Úrnapi virágszőnyeg Pilisvörösváron. Egyiptomban járt Szent Ferenc tunikája. Az egri érsekbora cím idei kitüntetettjei. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovoj énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Megjelent az új ember június 9-ei száma, a tartalomból. Katekumenális felkészítés a házasságra. Beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel és a Kató házaspárral. Úrnapi virágszőnyeg Pilisvörösváron. Egyiptomban járt Szent Ferenc tunikája. Az egri érsekbora cím idei kitüntetettjei. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 125 éve, 1899. június 3-án halt meg ifjabb Johann Strauss, a mára klasszikussá vált Kék Duna keringő komponistája, a bécsi keringő legnagyobb mestere. Ma ráemlékezünk. Thank you. Ifjabb Johann Strauss 1825. október 25-én született Bécsben, zenés családban. Apja az idősebb Johann Strauss, a bécsi közönség kedvenc karmestere, az udvari bálok igazgatója, számos népszerű keringő szerzője volt. Az ifjabb Johann 6 évesen már komponált, de apja nem akarta, hogy muzsikus legyen, ezért titokban vett hegedű órákat. Gimnáziumi tanulmányai után banki pályára készült, a bécsi politechnikum kereskedelmi szakán tanult. Miután hűtlenkedő apja végleg otthagyta családját, megélhetésük biztosítása Johannra maradt. Saját zenekart szervezett, s bár apja minden eszközzel igyekezett megakadályozni bemutatkozását, 1844. október 15-én kirobbanó sikerrel debütált a Schönbrunni kaszinóban. A vetélkedés éveken át beárnyékolta viszonyukat. Egy látszat kibékülés után apja felajánlotta, hogy csatlakozzék az ő együtteséhez, de nemet mondott. Az 1848-as forradalom is az ellenkező oldalon találta őket. Az idősebb Strauss a fennálló rendet fogadta el, míg fia a forradalmárokkal rokon szenvezett. Letartóztatták, s a következő években a cenzúra kitüntetett figyelmét élvezte. Amikor apja 1849-ben Skarlátban meghalt, egyesítette a két zenekart. Zenéje iránt olyan gyorsan nőtt az igény, hogy egyre több muzsikust alkalmazott, akik a város különböző pontjai játszottak, ő maga pedig ingázott köztük. 1851-től számos koncertkörutat tett Európában, 1872-ben az Egyesült Államokban is vendégszerepelt, a turné során hatalmas vagyont, 100 000 akkori dollárt keresett. Megerőltető életmódja kimerültséghez vezetett, de a reklámnak, miszerint ma Strauss játszik, eleget kellett tenni. Ezért öccse, József helyettesítette őt a pódiumon, aki lojalitásból feladta sikeres építésztervezői pályáját. A hatalom megbocsátotta Johann fiatalkori 1848-as félrelépését, 1863-ban az udvari bálok zeneigazgatójának nevezték ki, s amikor 1870-ben felmentését kérte, Ferenc József érdemrenddel tüntették ki. Zenekarát testvéreinek, Józsefnek és Eduárdnak adta át. 1884-ben pályafutásának 40. évfordulóján Bécs díszpolgára lett. A keringő király 1899. június 3-án halt meg Bécsben, tüdőgyulladásban. Halála hírére az egész város gyászba borult, koporsóját díszes halottas kocsin vitték a temetőbe, miközben a zenekar az idősebb Strauss által komponált Radetzky indulót játszotta. A sírnál Bécs polgármestere és Gustav Mahler is beszélt. Strauss zenekara adott elő első ízben részleteket Wagner operáiból, az új zene iránti lelkesedés érződik több saját kompozícióján is. Művei közül a keringők a legjelentősebbek, amelyet ő emelt a vendéglők világából a koncerttermekbe. Ritmikájuk, választékos dallamviláguk és kitűnő hangszerelésük révén még Bülow, Wagner és Brahms csodálatát is kivívták, s népszerűségük révén a virágárusok is a keringőkről nevezték el a virágaikat. A Walzer királyt Offenbach példája és biztatása késztette színpadi művek írására. Ő ezeket komikus operáknak nevezte, de valójában cselekménybe szorított keringő sorozatok. Ezek közül a legmaradandóbb a szilveszterkor elmaradhatatlan a Denevér, valamint az Egyei Velencében a királyné csipkekendője, a Jókai kis regénye nyomán készült a Cigánybáró és a Pázmán lovag Dóczy Lajos szövegére. Hallgassuk most meg a Denevér nyitányát a londoni filharmonikusok előadásában.
Thank you.
Elhangzott ifjabb Johann Strauss a Denevér című operájának nyitánya a londoni filharmonikusok előadásában. Strauss mintegy 500 zeneműve között polkái, francia négyesei és indulói is maradandóak. Népszerű keringője a Mesél a bécsi erdő, amelytől Ödön von Horváth színdarabja címét kölcsönözte. Valamint a József testvérével komponált Pizzicato polka érdekessége, hogy a hegedűsök vonójukat nem használják, csak pengetnek a húrokon. Most ezt halljuk a győri filharmonikusok előadásában. Elhangzott a Johannes Joseph Strauss által komponált Pizzicato polka a győri filharmonikusok előadásában. Ifjabb Johann Strauss halála után több sikeres operettet állítottak össze dallamaiból, köztük a Bécsi vért. Zenéje költői értéken felül az osztrák császárság polgári jóléten alapuló színes, mulató stílusát és konszolidált könnyelműségét is képviseli. Hallgassuk most meg ezt a keringőt a bécsi filharmonikusok előadásában.
Thank you.
Elhangzott ifjabb Johann Strauss Bécsi vér című keringője a bécsi filharmonikusok előadásában, akik hagyományosan minden év január 1-én a Strauss család zenéjére alapozott újévi koncertet adnak. A világ számos országába közvetített hangversenynek elmaradhatatlan darabja, ifjabb Strauss legismertebb műve a Kék Duna keringő. Az 1867-ben bemutatott mű annak ellenére is a közönség kedvencévé vált, hogy a folyó soha nem volt igazán kék, eredetileg pedig kórusműnek készült. A mérsékelt sikerű premier után Strauss zenekarra dolgozta át művét, amely az 1867-es párizsi világkiállításon kezdte világhódító útját. 5 évvel később a tengeren túlon is népszerű lett, s mára a világűrt is meghódította, hiszen Stanley Kubrick felhasználta a 2001 űrodüsszea című filmjéhez. A bécsi filharmonikusok a Kék Duna keringőt játszották Strauss aranyozott bronzból készült emlékművének 1921-es leleplezésekor. A szobor a komponistát hegedülő valcerkirályként ábrázolja a bécsi városi parkban. A Kék Duna keringő olyannyira egyé vált Ausztriával, hogy 1945. április 27-én a Németországtól való függetlenné váláskor hivatalos himnusz hiányában ezt játszották a parlament ülése előtt. Az osztrák légitársaság utasai naponta hallhatják, ugyanis a gépeken felszálláskor és landoláskor is ez a dallam csendül fel. Az osztrák fővárosban 2 múzeumot is szenteltek a bécsi keringő legnagyobb alakja emlékének. André Rieu holland hegedűművész pedig 1987-ben Strauss nevét viselő zenekart alapított. Befejezésként mi más is szólhatna, mint ifjabb Johann Strauss legnépszerűbb műve, a Kék Duna keringő, a bécsi filharmonikusok előadásában. Elhangzott ifjabb Johann Strauss Kék Dunakeringő című műve a bécsi filharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Fiatal pap koromban elém penderült egy 7 éves forma fiú, és a következőt mondta. Feri atya, én nem lennék pap. És miért nem? Kérdeztem tőle. Azért, mert a papokat elhurcolják. A családdal együtt nagyot nevettünk. Mert akkor ez a szó mást jelentett. Nyilvánvaló, hogy ez a gyerek nem a börtönre gondolt, ami a 80-as években a hatalom részéről már nem volt szokásban. Inkább a dispozíciókra, a püspök által elrendelt papi áthelyezésekre, amelyek a káplánokat gyakrabban érintik. Amikor a papot egyik helyről a másikra helyezik, megszűnik a kapcsolat, nem csak a pappal, de időnként Istennel is. Nevezhetnénk a jelenséget szakító próbának. Ahogy most kinéz az egyház helyzete, ugyanazokkal a nehézségekkel nézünk szembe, mint a társadalom egyéb nagy rendszerei, az egészségügy, az oktatás, vagy akár a közlekedés. Tapasztaljuk, hogy nem csak hazánkban, hanem a világ méretekben is csökken a papi hivatások száma. Nyilvánvaló, hogy ezt nem egy rádiós jegyzetben kell taglalni, és az okokat keresni. Megvan ennek a különböző fóruma. Most, hogy mégis előhozom, amiatt van, mert az egyház megyék központjaiban a következő vasárnap papszentelés lesz. És miközben azt látjuk, hogy a hivatások száma csökken, egyre nagyobb az örömünk egy-egy új pap fölszentelése ünnepén. Nem csak a püspöknek, és nem csak a híveknek, de azoknak a lelkipásztoroknak is nagy öröm ez, akik évek vagy akár évtizedek óta szolgálatban állnak. Ahhoz hasonlítanám, mint amikor egy családban gyermek születik, és a család bizalma megerősödik a jövőt illetően, hogy van folytatása annak, amit most ők tesznek, és lesz kire hagyni azt vagy azokat, akikért, amiért felelősek. Kétségtelen, az egyház úgy van a jelen társadalom szövetében, hogy erősíti az emberi összetartozást, jelzi azt az egységet, ami azokból fakad, vagy azokban születik meg, akik egymásba, egy irányba néznek. Nem egymásra tekintenek, hanem együtt, egy irányba, Istenre. Ugyan az egyházat nem lehet a társadalom nagy ellátó rendszereihez hasonlónak tekinteni, lelki értelemben mégis van egy ilyen kapcsolat. Hiszen a vallásosság, az Istennek is elkötelezett szándék, a felsőbb erkölcsi törvényhez való igazodás oly mértékben határozza meg a társadalom egészséges rendjét, ami semmi mással nem pótolható. Ezért az egyház ereje a társadalmat is erősíti, és az egyház gyöngesége a társadalom számára is veszteség. És éppen úgy fordítva is. Azok a fiatalok, akik ma a papi hivatást választják, többnyire egy számukra példaként szolgáló pap mintáját követik. Figyelem a saját plébániámon megjelenő fiatalokat, az oltár körül lelkesen, buzgón, játékosan és komolyan szolgálatot tevő fiúkat és lányokat. Figyelem és találgatok. Vajon van-e köztük valaki, aki nem csak jól érzi magát köztünk, hanem ettől többre is bátorodik? A minap a káplánok körében beszélgettünk, hogy egy-egy fiúban látjuk a papi hivatás jeleit. De arról már megoszlottak a vélemények, hogy szabad-e biztatni, bátorítani őket erre a lépésre. A válaszok nem voltak egyértelműek. Azt érzem, hogy a mai papi életben is, mint minden papi életben, vannak időnként válságok, amelyen semmi más, csak a hivatástudat, a szolgálat szeretete, az imádság és a hívek tudják átsegíteni a papot. Visszatérve tehát ma minden egyes papszentelés egy új teremtés hajnalát jelenti, azt a reményt és azt az örömet, mint amikor a családban egy nagyon várt gyermek születik, akkor, amikor már kérdéses a világra jövetele, és éppen ezért mélységes öröm fogadja, mert nagy szükség van rá. Néhány esztendővel ezelőtt az én mostani plébániámról is belépett egy fiatal ember a papi szemináriumba, akit a főpásztor most fog pappá szentelni. Az első szentmiséjére szeretettel, várakozással és izgalommal készülünk. Biztos, hogy többek számára minta lesz az ő élete is, hiszen sorsa, családi háttere, környezete, amelyből jön, Egy tipikusan nagyvárosi lakótelep lépcsőházának negyedik emeletén kezdődött. Hivatásának indulásában azonban két meghatározó motivációt találunk. A katolikus iskolát és egy fiatal papot. Az iskola éppen akkor lett egyházi, amikor ő oda járt, látta a fordulatot, és ő maga is így lett egyház közeli. Másrészt a fiatal káplán, aki az iskola lelkésze volt, személyes érdeklődéssel, közvetlenségével megragadta figyelmét, és vonzotta őt a papi hivatás felé. Mindig fontos a papi hivatások ébresztése szempontjából egy pap, aki odafigyel. Még inkább most, hogy újra lehetnek egyházi iskolák, érdemes így is tekintenünk rájuk. Mint forrásra, ahol a pedagógus, orvos, mérnök, pap hivatása születik. A katolikus iskola jó alap ahhoz, hogy ebben a világban Isten jelenléte ne csak természet fölötti, hanem természetes is legyen.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Örvendezzünk, gyertek, áhítatos lelkek, Istenünk oltáránál. Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk, mi úrunk, mire ánk vár. Fölséges az Isten, or előttem minden, or a föld, or az ég is. Mik a földön élnek, mint a szegény féreg, szeret ő, szeret mégis. Fiát adta értünk, ő benne remélünk, főpapunk, ő lett nékünk, áldozatunk ő lett, s érte Uram tőled, reméljük üdvösség.
Itt a Szent István.